tűhegynyi lyuk miatt le kellett állítani Szlovéniában a Krškói atomerőművet, nem követi, hanem irányítja az elektromos autó ipari technológiát Kína, elindult a háztartási méretű kiserőművek betáplálási lehetőségét ellenőrző oldal idehaza. Erről itt szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Biztonsági okokból a hónap elején leállították Szlovéniában a Krškói atomerőművet, mert szivárgást észleltek az üzemben. Mint a napokban kiderült, a hibát egy apró lyuk okozta, a probléma elhárítása azonban akár hónapokat is igénybe vehet, mondta el Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánja.
Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a szivárgás a reaktornak a hűtőköréből a hermetikus védőépület felé történt, tehát nem a környezetben, hanem a technológiai rendszeren belüli szivárgásról van szó. Elsőre nem tudták pontosan megállapítani a helyét, de aztán utána leállították a reaktort és le is hűtötték, és be tudtak menni a szakemberek a hermetikus védőépületbe, és tulajdonképpen a reaktor tartályhoz kapcsolódó egyik kisebb átmérő csővezetéken találtak egy tűszúrás méretű lyukat, amin keresztül távozott a víz. Most egy tervet készítenek, amivel kivizsgálják, hogy pontosan mi lehetett ennek az oka. Nagyon fontos ilyenkor megérteni, hogy hogy keletkezhetett ez a tűszúrásszerű lyuk egy nagyon vastag falú robosztus csővezetéken, és hogyha ezt meghatározzák, akkor fogják tudni lerögzíteni, hogy milyen további lépések szükségesek. Nyilván ki kell ezt javítani ahhoz, hogy az erőművet vissza lehessen majd indítani, de önmagában a hiba feltárása, a hiba okának a feltárása akár egy hónapot is igénybe vehet, és aztán ennek következtében a visszaindulás az vélhetően több hónapot vesz majd igénybe.
Milyen funkciója van a csőnek, mi volt abban, illetve minek kell abban lennie?
A cső az közvetlenül a reaktortartályhoz kapcsolódik, ez az üzemzavari hűtőrendszernek egy csatlakozása. Ebben a csőben simán víz van, de a reaktor nyomásának megfelelő nyomás uralkodik ebben a csőben névleges üzemben. Ez egy olyan cső, amiben nincsen folyamatos áramlás, hanem csak biztonsági okokból csatlakozik a reaktortartályhoz. Ez lehet az egyik ok egyébként a potenciális okok között, ami miatt maga a meghibásodás keletkezhet. Ezekben a pangó csövekben tud olyan változás lenni, ami úgynevezett nagy ciklusú termikus fáradást okoz, és létre tud hozni ilyen típusú meghibásodást, de akár gyártási hiba vagy hegesztés, egykori hegesztési hiba is okozhatta ezt. Ezt fogják felderíteni a következő hetekben a szlovén szakemberek.
Mekkora nyomás van ebben a csőben, illetve hány Celsius fokos a víz?
Mivel a reaktortartályhoz kapcsolódik, ezért magában a csőben tulajdonképpen a reaktortartálynak a nyomásával megegyező nyomás van. Ez névleges üzemben 154 bar, és nagyjából 300 fok az átlag hőmérséklet magában a reaktorban. Ebben a csőben attól függ, hogy milyen távol vagyunk a tartálytól, és mennyire pang ebben a részben a víz, hogy pontosan a lokáció, tehát a meghibásodás helyén milyen a hőmérséklet, ezt egyelőre még nem közölték, de a lényeg az, hogy ez nagy nyomáson van maga ez a cső.
Kiépítette a reaktort, és hány éves ez a cső, illetve ez az egész berendezés?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a Közép-Európában alapvetően orosz építésű reaktorok vannak, de a Krškói atomerőmű kivétel. Annak idején ez még a jugoszláviai időkben épült, és 50%-ban szlovén, 50%-ban horvát tulajdonban van, és a Westinghouse, amerikai Westinghouse építette. Ez egy 700 megawattos nyomotvizes amerikai reaktor. Egyébként egy jó üzemi adatokkal rendelkező berendezés, de nyilván ez most nagyon sok kérdést vet fel, hogy ez a meghibásodás, ez hogy jött létre, miért jött létre, és adott esetben a létesítmény más pontjain is előfordulhat-e, illetve egy ehhez hasonló létesítményekben is ilyenkor majd meg kell nézni, hogy ez a meghibásodás típus ez előfordulhat, mert hogy a létesítmény 40 éves, tehát erősen benne van az öregedéskezelési programban, és ilyenkor bizony ezekre az ilyen típusú meghibásodásokra nagyon figyelni kell. Egyébként a szlovén szakembereknek a dicséretére válik, hogy jól reagálták le az eseményt, tehát amint észlelték a szivárgást, bár határérték alatti volt a vízveszteség, de leállították a reaktort, és rövid időn belül feltárták a hibát. Úgyhogy ez tekintettel a kiderített hiba helyre, ez abszolút indokolt volt az elővigyázatosság, amit alkalmaztak.
Említette, hogy ennek az esetnek vannak tanulságai is, meg kell nézni, hogy fáradás, hogy egyedi hiba okozza-e ezt a problémát. Ilyen esetekben az adott típust a világ minden pontján átnézik, legalábbis ahol egy ilyen atomerőmű, egy ilyen blokk üzemel?
Abszolút, tehát ez teljesen alapkövetelmény nuklásbiztonságban, hogyha tapasztalunk egy hibát, akkor meg kell nézni a hasonló típusú blokkoknál, hogy ott előfordulhat-e, sőt, igazság szerint ez akár még messzebbre ható következményekkel is bírhat, tehát kiderülne az, hogy valamilyen speciális meghibásodás áll a háttérben, akkor az ilyen körülményekhez hasonló körülmények alatti csöveket gyakorlatilag minden atomerőműben meg kell nézni, és nyilvánvalóan meg is fognak nézni, hiszen ez mindenkinek az érdeke, az üzemeltetőnek is az alapvető érdeke, hogy az ilyesmi kiderüljön.
Pakson van ilyen cső? Természetesen nem funkciójában, hanem ilyen gyártású, ilyen beszerzésű, ilyen korú cső.
Olyan gyártású cső, amiről itt szó van, nincsen, de önmagában egyébként ez egy viszonylag régebb óta ismert probléma, hogy azokban a csövekben, amelyek kapcsolódnak a reaktortartályhoz, vagy közvetlenül a reaktortartálynak a hűtőrendszeréhez, és nem folyamatosan áramlik bennük a víz, hanem úgynevezett pangó térrészek vannak, és közelében van ennek a csőcsatlakozásnak az a régió, ahol nagy hőmérsékletű közeg nagy sebességgel mozog, ott lehetségesek olyan körülmények, amikor a meleg víz bejut a csőbe, és ilyen fáradásos jelenséghez vezet ez a folyamat. Ugye ez egy régóta vizsgált problémakör. Most még nem tudjuk, hogy itt is ez okozta-e ezt, de az, hogy nagy nyomáson a primérköri hűtőkörhöz vagy a reaktortartályhoz kapcsolódó pangóvizet tartalmazó csőben lehetnek ilyen termikus fárasztási problémák, ez régóta ismert és régóta vizsgált. Többek között ezt is tanulmányozzák akkor, amikor a reaktoroknak az üzemidő hosszabbításáról döntenek.
Meddig van egyébként ennek a reaktornak működési engedélye, az üzemideje meddig szól most? Úgy említett, hogy 40 éves.
40 éves, és a szlovének igazándiból nem régen döntötték el, hogy üzemidőt fognak hosszabbítani. Vélhetően ez magát az üzemidő hosszabbítást nem fogja befolyásolni ezeket a reaktorokat, azért legalább 60 évig szándékoznak mindenhol üzemeltetni, de nyilván most okoz némi feladatot a helyzet, ami kialakult.
Aszódi Attila atomenergetikai szakértőt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékányát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Már nem csak követi a technológiát, hanem az innováció élén jár a kínai elektromos autóipar. Ez pedig azt jelenti, hogy Kína a jövőben elérhető áron értékesíthet nagy tételben korszerű járműveket Európában, ha van erre kereslet. Ezt mondta az Inforádiónak a Budapesti Corvinus Egyetem docense. Szónomár Ágnest, Sipos Ildikó kérdezte.
Az állam szerepe nagyon jelentős ennek az iparnak a felfutásában, viszont a kínai állam meglehetősen okosan vett részt ebben a folyamatban, és fokozatosan kivonulóban van ebből a szektorból. Tehát az indulásnál, a kezdeteknél valóban nagyon jelentős volt az állam szerepe, de ez a legtöbb inkubációs iparágnál, gyermekcipőben járó iparágnál a világon máshol is így szokott lenni. Önmagában nem ettől lesz ez nagyon versenyképes és adott esetben veszélyes az európai gyártók számára, vagy európai vállalat számára, hanem közvetett módon jelent ez veszélyt, hiszen az állami támogatásnak köszönhetően olyan technológiai újításokra került sor Kínában a kínai vállalatoknál, amelyek révén ők már nem technológia követők, hanem nagyon is az innováció élén járó vállalatokká váltak. Így módon tehát közvetett az állami támogatás hatása, mert megerősítette ezeket a vállalatokat annyira, hogy azok ma már bőven föl tudják venni a versenyt az európai társaikkal is.
Ez egyben azt is jelenti, hogy sok esetben fejlettebb vagy korszerűbb elektromos autókat gyártanak Kínában, mint Európában?
Így van, hát tulajdonképpen a legutóbbi eladási számok is azt mutatják, hogy a BYD sok szempontból átvette például a Tesla szempontjából is a vezetés, tehát már népszerűbb autómárkának számít sok helyen. Technológia kapcsán abszolút nincsen arról szó, mint mondjuk akár 15-20 évvel ezelőtt, tudnélik autóiparban azért a fejlettebb országok vállalatai előrébb járnak, mint a fejlődő országok vállalatai. Ma már nagyjából fejfel mellett haladnak, most éppen úgy tűnik, hogy a kínai vállalatok vannak egy picit előrébb.
Tartós maradhat ez az előny?
Elképzelhető, hogy igen. Nyilván ez függ a nem kínai vállalatok technológiai újításaitól. Úgy gondolom, hogy a kutatásfejlesztésre továbbra is nagyon sokat költenek ezek a vállalatok, akár Kínában, akár az Egyesült Államokban. Amerikában, akár Európában, de valóban itt már nem arról van szó, hogy Kína loholna a nyugati technológiák után, hanem sok esetben ő diktál, és tekintettel arra, hogy az állam azért továbbra is egy zászlós hajó projektnek tekinti az elektromos autóipart, illetve a kínai vállalatok globális szerepét ebben a szektorban, ezért elképzelhető, hogy kutatásfejlesztésbe továbbra is tolnak majd annyi pénzt, ami lehetővé tesz akár még ennél is jelentősebb ütemű fejlődést.
Hogyha most az elektromos autók piacát nézzük Európában, akkor mekkora a kínai elektromos autóipar részesedése ezen a piacon?
Szerintem egyelőre még láthatatlannak is nevezhetjük akár, tehát tulajdonképpen az erőteljes fejlődést azt a kínai piacon kezdte meg. Tulajdonképpen mostanában kezdenek belépni az európai piacokra, most nemrégiben volt, ha jól tudom, Münchenben egy nagyobb autóipari kiállítás, ezt követi majd valószínűleg a tényleges értékesítésnek a beindítása. Tehát először a hazai piacon akarták legyőzni a nyugati versenytársakat, és ez már sikerült, és most a következő valószínűleg a Kínán kívül elsősorban a fejlett országokbeli piacoknak a meghódítása lesz.
Sikerülhet?
Hogyha abból indulunk ki, hogy mennyire versenyképes áron kínálják Kínában az autóikat, akkor igen, nyilván erre majd fognak reagálni. Az európai országok elképzelhető, hogy megpróbálják különböző kereskedelmi akadályokkal távol tartani ezeket a versenytársakat, és ez adott esetben vámok vagy kvóták formájában is megvalósul, hát ez fogja tudni nyilván drágítani, de nyilván ez is időkérdése, hogy akkor, ha a kereskedelem útján nem láthatóak el ezek a piacok, akkor esetleg különböző beruházások révén a helyi gyártás is megindulhat. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt tökéletesen feltartóztatni nem lehet, csak késleltetni, és a technológiai előnynek, illetve annak a erőforrás, illetve nyersanyag kérdésnek, ami Kínában nem probléma, de Európában igen, köszönhetően elképzelhető, hogy viszonylag hamar valódi versenytársán nőhetik ki magukat itt Európában is. Biztos vagyok benne, hogy ha kínai autók meg fognak jelenni, elektromos autók Európában, akkor azok ár tekintetében versenyképesek lesznek, olcsóbbak lesznek, mint az európai versenytársaik, viszont ez nem fog feltétlenül együtt járni azzal, hogy mondjuk technológiailag kevésbé lennének vonzóak. Ugyanazt tudni fogják, adott esetben még akár többet is, mint a versenytárs termékek, de olcsóbbak lesznek. $4000 is lehet Kínában elektromos autót vásárolni, nyilván az nem a legfejlettebb és legnagyobb távolságra is használható típus, de minden esetre meglehetősen alacsony árakon kínálják az itthoni árakhoz képest.
Szunomár Ágnest, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az egyik német autógyár a sivatagban tesztelte hidrogén meghajtású autóit. A Magyar Hidrogén Technológiai Szövetség ügyvezető igazgatója szerint a technológia kiforrott és az autóiparban gyorsan terjed. Nyikos Attilát Domanics András kérdezte.
Teljesen egyedülálló a dolog, mert arról én már hallottam, hogy mondjuk a Le Mans tesztpályán történt már kísérlet egy 24 órás útra egy hidrogénhajtású sportkocsival, de azt, hogy terepre kimerjék vinni ezt az új technológiát, ahol gyakorlatilag előre nem látható körülmények fordulnak elő, ilyenre még nem volt példa. Ez az út, hogy München-Dubáj közúton egy részét, de jó részét sivatagba, ez egy világújdonság, és ez azt jelenti, hogy ennyire biztosnak gondolja a Bajor gyár ezt a termékét.
Hol tart most a hidrogén technológia, hogyha az autókat nézzük?
Jelen pillanatban azt tudjuk elmondani, hogy ez egy kiforrott technológia. A tehergépjárművek hajtásánál, a buszoknak a hajtásánál és a személygépjárműveknél is. Érdekes módon az európai trend vagy tendencia, talán mondhatom, hogy világméretű trend is, hogy az árufuvarozásban és a teherfuvarozásban ott sokkal gyorsabban terjed, tehát sokkal több a hidrogén üzemanyagcellás tehergépjármű, mint mondjuk a személygépjárművek, és a közösségi közlekedés az pedig az a másik nagy terület, ahol szintén rohamosan terjed ez a technológia. Tehát azt kell tudni, hogy mivel ugye itt egy villanymotor áll egy üzemanyagcella előtt, és azután pedig ugye maga a hidrogéntartály. Itt egy nagyon nagy tömegű akkumulátor van lecserélve hidrogéntartályra, ugye ez biztosítja az energiaforrást, a jármű sokkal könnyebb, sokkal nagyobb a teljesítménye, sokkal jobb a menetdinamikája. Tehát az ember részesen veszi azt, hogy nem egy hagyományos, mondjuk egy dízel motorral hajtott teherautóban ül, vagy egy benzin meghajtású személygépjárműben ül. Tényleg érzékelhetetlen a különbség, egészen fantasztikus, hát ez a BMW, ez egy 400 lóerős modell, tehát azért eléggé csúcs teljesítménynek számít szerintem így a magyar utakon, vagy hát egyáltalán itt Európában is, és a tendenciákra visszatérve pedig azt lehet látni, hogy annak ellenére, hogy ez a technológia ez ma még drágább, mint az akkumulátoros járműhajtás, mégis rohamosan terjed, és nagyon szívesen vásárolják azokban az országokban, ahol mondjuk a töltőhálózat is megoldott hozzá már.
Mondhatjuk azt, hogy egy autógyártó, mondjuk elektromos autót gyárt, ha a szándék megvan, akkor az akkumulátor helyére be tudja akár építeni ezt a hidrogén meghajtást is, hiszen ugye az elektromos motor az akár ugyanaz is lehet.
A helyére nem, de a karosszériába igen. Tehát egészen biztos, és jelentős a súlynyereség ezen. Tehát itt nem tonnákról beszélünk. Most külön megnéztem egyébként most a BMW X5-ösnek a súlyadatait. Ez most jelen pillanatban, hogyha van benne egy hagyományos ottomotor vagy dizelmotor, nagyjából 2,5 tonna. Hogyha ez ugye tisztán akkumulátoros, akkor ehhez még nyugodtan a kedves rádióhallgató adjon hozzá még egyet. Viszont a hidrogén hajtással megnéztem a tömegadatokat, kevesebb, mint a 2,5 tonna. Azt nem árulták el, hogy mennyivel, de maga a gyári adatközlés szerint kevesebbet nyom, mint egy rendes benzines modell.
A hidrogén ebben az esetben milyen formában van jelen?
Gázformájában van jelen, kompresszálva, 700 bárra felkomprimálva, és ezt egy 6 kilós tartály tartalmazza, és innen kerül kitárolásra az üzemanyag, és ugye az üzemanyag cellán keresztül pedig ugye víz keletkezik belőle, illetve elektromos áram, tehát ez egy fordított elektrolízis zajlik le.
Mi akadályozza mégis azt, hogy ez a technológia még inkább elterjedjen?
Én azt gondolom, hogy nem akadályról beszélünk, hanem én inkább sokkal inkább azt mondanám, hogy fejlődési folyamat. Hogyha abba belegondol, hogy egy évtizeddel ezelőtt Magyarországon hány akkumulátortöltő pont volt, vagy hány akkumulátor hajtású villanyautó volt, nagyon csekély mennyiség. És szépen lassan elkezdett teret nyerni, és fejlődik ez a terület, és ma már az ára is lényegesen lecsökkent, és ugyanezt látjuk most a hidrogén üzemanyagcellás gépjárműveknél, hogy sorra nyílnak ezek a töltőhálózatnak a kutyai Európában. Egyre többen vásárolják ezt a terméket, és egyre gyakoribb az utakon. Tehát én azt gondolom, hogy nem akadály van, hanem egész egyszerűen, amit látunk, ez egy természetes fejlődésnek a folyamata.
Magyarországon van hidrogén töltőállomás, illetve lehet van vásárolni hidrogén meghajtású gépjárművet?
Igen, igen, mind a kettőre pozitív a válasz. Tehát azok a nagy gyártók, most szándékosan nem mondanék külön márkát, amelyeknek van ilyen modelljük, és forgalmazzák Európában, Magyarországon is megvásárolható, és a töltőhálózatról pedig jelenleg ugye azt lehet elmondani, hogy egy fix töltőkút már van a Lindegáz Magyarországnak az illatos úti telephelyén, tehát aki ilyen autót vásárol, és mondjuk budapesti lakos azért már meg tudja tankolni, és el tud menni vele 500 kilométert, tehát mondjuk az autonómiában az azt jelenti, hogy még 250 oda, 250 vissza, tehát ekkora az akciórádiusz jelen pillanatban, illetve a Zalazonnak a tesztpálya mellett a Hidrogén Szövetség csinált egy ideiglenes, még tavalyi évben töltőhelyet, ahol a föld alatti kialakítást megcsináltuk, és fölé állt egy mobil töltőegység, és onnan lehetett akkor tankolni, akkor éppen buszt tankoltunk meg egy személygépjárművet róla, de hát ez olyan dolog, hogyha egyszer az ember megcsinálja a föld alatti villámvédelem és robbanásbiztonsági előírásoknak megfelelő kőzettakarást, meg ugye, hogy szikramentes legyen, akkor onnantól kezdve az úgy működhet mondjuk, mint egy vasárnapi piac, hogy az emberek tudják, hogy milyen időpontban jön oda a tartálykocsi, és mely időpontban lehet erről tankolni. De egyébként a magyar töltőhálózatnak a fejlesztése az jelen pillanatban is folyik, méghozzá ugye a kormány határozata alapján, illetve hát annó még az Innovációs és Technológia Minisztérium alapította a HUMDA Magyar Mobilitás Fejlesztési Ügynökség ZRT-t, és a HUMDA jelenleg is dolgozik ezen a feladaton. Én úgy tudom, hogy két közbeszerzést már ki is írtak ebben a témában, és hamarosan Magyarországon is meg lesz az a mennyiségű hidrogén töltőkút, amiről lehet már a magyar autósoknak is, ha ilyen autót vásárolnak, hidrogént tankolni.
Egy ilyen hidrogén előállító üzem miből áll, hogy néz ki?
Így mondom önnek, hogy tényleg minden túlzás nélkül, hogy akinek a házán van ma napelem, és aki szeretne ebbe a rendszerbe befektetni, az már ma háztartási méretű hidrogén elektrolizáló berendezést tud magának vásárolni, és el tudja tárolni az otthonában is a hidrogént. Egy ilyen rendszernek az ára Németországban, családi ház méretet mondok, az 80 és 135 ezer euró között mozog. Nyilván ezt a kocsijába ő még nem fogja tudni betölteni, mert ugye ehhez még neki kellene egy kompresszor, ami 700 bárra ezt fölkomprimálja ezt a gázt, de így mondom önnek, hogyha ezt mondjuk egy napelempark mellé lerakott elektrolizáló és tartályrendszerbe gyűjtik ezt a hidrogént, ezt utána már bárhol máshol is föl lehet kompresszálni 700 bárra. Tehát a Magyar Földgáztárolónak a Kardoskuti telephelyén lévő elektrolizálóval gyártott hidrogént, azt már holnap föl lehetne használni erre a célra, hogyha lenne egy 700 báros kompresszor Magyarországon egy töltőkúton, de ugyanígy a Bükkábrányi fotovoltaikus park mellett nem légrétesült elektrolizáló által gyártott hidrogénből is ugyanezt meg lehet csinálni, és ez mind a kettő zöld hidrogén. Tehát itt tényleg csak az a kérdés, hogy a töltőhálózatnál mikor lesz meg az első 4-20 töltőkút, ahol 700 vagy hát tehergépenvek esetén 350 bárra felkomprimált gázt lehet majd kitankolni.
Nyikos Attilát, a Magyar Hidrogén Technológiai Szövetség ügyvezető igazgatóját hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Elindult a háztartási méretű kiserőművek betáplálási lehetőségét ellenőrző oldal. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által működtetett honlap azon felhasználók részére készült, akik 2022. október 31-ét követően adták be, illetve tervezik beadni kérelmüket, és háztartási méretű kiserőművet szeretnének létesíteni, vagy a meglévőt bővítenék, mondta az Inforádiónak a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője. Serre Zsoltot Sipos Ildikó kérdezte.
A napeleminfo.mkh.hu oldalon érhetőek el ezek a tájékoztató információk, melyek azon felhasználók részére készült, akik 2022. október 31-ét követően adták be, illetve tervezik most beadni a kérelmüket, hogy háztartási méretű kiserőművet szeretnének létesíteni, vagy a meglévő erőművüket szeretnék bővíteni.
Miben nyújthat ez az érintetteknek segítséget?
A felhasználónak a POD azonosítóját kell megadnia. Ez egy betű és számsort tartalmazó kombináció, mely az áramszámla bal oldalán a számla részletező után található meg. Ezzel tudhatjuk meg, hogy az adott lakókörzetünkben, az adott házunkban fennáll-e még zárolás 2024. január 1-től, vagy tervezhetjük azt, hogy új háztartási méretű kiserőművet létesítünk, vagy a meglévőt bővítjük, hiszen a hálózati csatlakozás lehetséges. Fontos, hogy a lekérdezhető információk tájékoztató jellegűek, tehát a tényleges betáplálási lehetőségről, a csatlakozás pontos műszaki és gazdasági paramétereiről, annak menetéről kizárólag a területileg illetékes elosztó szolgálhat információkkal, a hozzá benyújtott teljes körű igénybejelentésünk feldolgozása után az általuk kiadott műszaki-gazdasági tájékoztatóban.
Serre Zsoltot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!